Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 356. dicséretünket, ami az új énekeskönyvben az 513. Ennek a dicséretünknek első versét énekeljük. Folytassuk Isten tiszteletünket, és helyünket elfoglalva énekeljük a már megkezdett 356. dicséretünknek a másodiktól az ötödik verseit. megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva találjuk János evangéliumának 20. fejezetében, a 19-től a 23. versben. János evangéliumának 20. fejezetéből, 19-től a 23. versben így szól hozzánk Istenünk igéje. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az ünnepet, köszönjük, hogy itt együtt ünnepelhetjük a te feltámadásodat. Köszönjük, hogy várhatunk téged úgy, ahogy a tanítványok, és köszönjük, hogy akkor is várhatunk téged, ha épp reménytelen helyzetben vagyunk, ha épp gyenge a mi hitünk, ahogy a tanítványoknak is gyenge volt. Köszönjük, hogy te azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy utat nyiss nekünk az Atyához, hogy megbékíts minket Istennel. Kérünk, Urunk, hogy így légy jelen közöttünk a te igéd és szent lelked által. Nyisd meg a mi szívünket. Kérünk, hogy te légy jelen az ige hirdetésben. Amen. Az ige hirdetésre készülve, fennállva énekeljük a 185. dicséretünket, amely az új énekeskönyvben az 501. Fennállva hallgassátok meg az igét, amely alapján hirdetni kívánom Istenünk üzenetét, és amelyet írva találunk János evangéliumának 20. fejezetében, a 21. versben. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, már több mint 2 éve annak, hogy a kínai hatóságok egy tüdőgyulladást okozó, addig ismeretlen vírus miatt hermetikusan lezárták Wuhan városát. Amikor ez megtörtént, kevesen gondoltuk volna, hogy ezzel egy világjárvány veszi majd kezdetét. Sokan bíztunk benne, hogy ez nem történhet meg. De megtörtént. Már több mint egy hónapja annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azóta egy velünk szomszédos országban egy véres háború zajlik. Sokan bíztunk benne, hogy ez nem történhet meg. Mégis megtörtént. Amikor Jézus először beszélt a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell halnia, Péter ezt mondta neki: Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Mégis megtörtént az, amitől a tanítványok a legjobban féltek. És a tanítványok csalódtak. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, mondták az Emmausi tanítványok. Izrael fiai más messiást vártak, máshogy képzelték el a szabadítót. Izrael fiai inkább egy forradalmárt, egy dicsőséges hadvezért vártak, aki megdönti a rómaiak uralmát, és megvalósítja Isten országát itt a földön. Ehelyett azt kellett látniuk, hogy az ő messiásukat elfogják, megkínozzák, és keresztre feszítik. Azon a napon sokan elvesztették a Jézusba vetett reményüket. A szívük megtelt keserűséggel és csalódással, és emellett még ott volt bennük a félelem is. Zárt ajtók mögött titokban gyűltek össze, mert féltek a zsidóktól. Hiszen ha Jézus megölték, akkor mi a biztosíték arra, hogy rájuk nem ugyanez a sors vár? Nem érezték magukat biztonságban, nem volt békességük. És mielőtt még tovább mennénk, testvérem, tedd fel magadnak a kérdést. Mi van a te zárt ajtóid mögött? Milyen állapotban van most az életed? Amikor a feltámadott Jézus belép hozzád, akkor vajon mit fog látni maga körül? Csalódást? Szorongást? Haragot? Vagy épp örömet és nyugalmat? Hova érkezik meg a feltámadott Jézus a mi életünkben? Ebben a történetben a félelembe, a bizonytalanságba. Habár egy halvány remény ott pislákol a tanítványok szívében, hogy talán még sincs minden veszve. Talán mégiscsak feltámad az ő mesterük, ahogy Lázárt is feltámasztotta. Pedig az is egy reménytelen helyzet volt. De Jézus ilyen. Ő gyakran érkezik reménytelen helyzetekbe. Amikor Heródes legyilkoltatta a betlehemi csecsemőket, amikor viharba kerültek a genezáreti tavon, amikor gyógyíthatatlan betegeket gyógyított meg, és halottakat támasztott fel, vagy amikor a tanítványok szeme láttára meghalt, aztán harmadnapon feltámadt és megjelent közöttük. Ezek mind-mind reménytelen helyzetek voltak. Mert Jézusnak van válasza a reménytelen helyzetekre. Van hatalma arra, hogy legyőzze a lehetetlent. Van hatalma erőt és békességet adni az övéinek. Akkor is, ha épp járvány van, akkor is, ha háború van, akkor is, ha a bűn, a félelem vagy a depresszió eluralkodik az életünkön. Jézus akkor is azt mondja: békesség néktek. És ez nem csak egy köszönés, meg ezek nem csak üresen csengő szavak, mert Jézus szava az teremtő ige, amely meg tudja változtatni a mi életünket. A mi életünkben lehetnek olyan időszakok, amik lelkileg vagy fizikailag megterhelőek, megpróbálják a mi hitünket. Érhetnek minket olyan csalódások, amelyek nehezen gyógyuló sebeket hagynak maguk után. Az ember elfáradhat, megtörhet, elgyengülhet a hite, ahogy ez a tanítványokkal is megtörtént. Én is éltem már át hasonló időszakokat a saját életemben, akár a közelmúltban is. Hogy telve voltam csalódottsággal, szorongással, és leginkább attól féltem, hogy ezek majd akadályozni fognak engem a szolgálatban. Viszont ezért látom igazán, hogy mekkora erő van ebben a történetben, hogy mekkora erő van abban, hogy Jézus a zárt ajtók ellenére, és a tanítványok hitetlensége és félelme ellenére is megjelenik köztük. Jézus a zárt ajtók ellenére is utat talál hozzánk, és nem hagy minket egyedül. Kedves testvérem, lehet, hogy te is voltál már hasonló helyzetben. Talán a járvány alatt, talán most. Lehet, hogy tele vagy csalódással, lehet, hogy van benned félelem, harag, lehet, hogy betegséget hordozol magadban. És az is lehet, hogy egyedül maradtál a te szenvedéseddel. Lehet, hogy úgy tűnik számodra, hogy senki nem tudja, vagy senkit nem érdekel, hogy te szenvedsz. De hidd el, hogy az Úr tudja, és az Urat érdekli, és ő tud és akar neked segíteni. És azért hozott ma ide téged, hogy szabadulást és megújulást adjon neked. A tanítványok megörültek, amikor a feltámadott Jézus megjelent közöttük. Új erőre kaptak, új irányt vett az életük. Számukra ezt jelentette a húsvét. És neked, testvérem, számodra mit jelent a húsvét? Mert sajnos az európai emberek többségének már nem sokat. Nyuszit, tojást, csokit, sonkát, családi összejövetelt, és ez mind része az ünnepnek, de messze nem ez a húsvét lényege. A húsvét lényege Krisztus feltámadása. És nem csak abban az értelemben, hogy emlékezünk az ő feltámadására, hanem abban az értelemben is, hogy megvizsgáljuk magunkat, a saját szívünket, hogy vajon mi feltámadott életet élünk-e? Vajon meghaltunk-e a bűnnek, és feltámadtunk-e a Krisztusban való új életre? Mert jól tudjuk, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem csak lesz egyszer, hanem van. Már itt a földön elkezdődhet. Amikor Jézus megjelenik valahol, akár egy közösségben, akár egy ember életében, ott minden megváltozik. Kárnak és szemétnek ítélünk sok mindent, ami addig fontos volt. Megváltoznak az emberi kapcsolataink, barátokat veszítünk el, és kapunk helyettük újakat. A félelmeink helyét pedig átveszi az Istenbe vetett bizalom. Amikor Jézus megjelent a tanítványok előtt, és megállt a szoba közepén, így üdvözölte őket. Békesség néktek! Azt hozta el nekik, amire a leginkább szükségük volt akkor. Ahogyan korábban megígérte nekik, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen, olvashatjuk János 14-ben. Gyakran előfordulhat velünk, hogy az elvárásainkat Isten elé helyezzük, és amikor ő másképp cselekszik, vagy úgy látjuk, hogy nem cselekszik, akkor csalódunk benne. Elvárjuk tőle, hogy segítsen valamiben, és ha nem segít, akkor többé nem tudunk bízni benne. A probléma gyökere az, hogy sokszor úgy gondoljuk, legtöbbször úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk azt a leginkább, hogy mire van épp szükségünk. De ez nem így van. Be kell látnunk, hogy Isten sokkal jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. És ő igazi békességet akar adni nekünk. De nem úgy, ahogy a világ adja. Nem úgy, ahogy mi azt elképzeljük. Nem úgy, hogy minden katasztrófát megelőz és minden rossznak véget vet. Nem úgy, hogy minden félelmünket megszünteti és minden hiányunkat betölti. Nem úgy, ahogy mi azt elvárnánk tőle. Hanem úgy, hogy akármilyen helyzetbe is kerülünk, ő velünk lesz. Velünk lesz a világ végezetéig, ahogy azt megígérte nekünk. Úgy, hogy akármennyire is bezárkózunk a saját csalódásaink és félelmeink világába, ő mindig ott lesz, hogy megvigasztaljon minket, és valódi békességet adjon nekünk egy olyan világban, ahol nincs békesség. Egy olyan világban, amely tele van félelemmel, és szenvedéssel. És ez Jézus testén, az ő életén is meglátszik, meglátszott. Jézus nem úgy kíván békességet a tanítványainak, mint aki nem ismeri a fájdalmat, hanem úgy kíván nekik békességet, hogy ő maga is tele volt sebb helyekkel, ahogy meg is mutatta nekik. Ahogy a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Nekünk olyan főpapunk van, aki maga is szenvedett, aki tud azonosulni a szenvedőkkel, aki közel tud lenni a szenvedőkhöz. És feltámadásával pedig egy olyan világ felé nyitott kaput nekünk, ahol nem lesz többé szenvedés. De addig is nézzük meg, hogy mi hát a mi feladatunk ebben a világban. Jézus azt mondja, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Jézus nem akárhogy küldi el az ő tanítványait, hanem úgy, ahogyan őt küldte az Atya. A karácsonyi prédikációmban azt a gondolatot emeltem ki, hogy mi nem csak Isten szolgái, hanem Isten gyermekei vagyunk. Az ő tékozló fiai és leányai, akik a bűn mélységeiből megtértünk, visszatértünk ő hozzá, és akiket ő méltatlanságuk ellenére tárt karokkal fogadott vissza. Az ő fogadott gyermekei vagyunk. És a mi mennyei atyánk úgy küld el minket ebbe a világba, ahogy Jézus küldte annak idején. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre a feladatra. Talán minden nap átélünk jó indulattal legalább egy olyan szituációt, amikor nem úgy viselkedünk, mint ahogy Jézus küldötteinek kellene. De ez a csodálatos, hogy Isten pontosan tudja, hogy milyenek vagyunk, és mennyi bűnt követtünk el, sőt, mennyi bűnt fogunk még elkövetni a jövőben. És mégis megváltott minket, mégis szeret minket, már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És az ő gyermekeiként küld el minket a világba. Jézus gyönyörűen fejti ki ezt a gondolatot a főpapi imádságában, ahol így könyörög tanítványaiért. Én nekik adtam igédet, mondja Jézus, és a világ gyűrölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Jézus hosszan könyörög a tanítványaiért, mert különleges és nehéz feladat vár rájuk, az evangéliumnak a hirdetése. Jézus az övéire bízta az ő igéjét, amit az atyától kapott. Ránk bízta az ő igéjét, mi vagyunk az ő tanúi, az ő apostolai, ami azt jelenti küldött. Tisztában vagyunk mi a feladatunkkal? Tisztában vagyunk vele, hogy mekkora felelősség ez? Mi keresztények, akik az Úr nevéről neveztetünk, akik az ő gyermekei vagyunk, nem beszélhetünk, nem cselekedhetünk, nem élhetünk akárhogy. Nem élhetünk úgy, ahogy a világ. Mi vagyunk az Úr követei. A mi feladatunk, a ti feladatotok az evangélium hirdetése. A szavainkkal, a tetteinkkel, a munkánkkal, életünk minden területével. És Jézus még ezt a megdöbbentő ígéretet is adja tanítványainak. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Hogyan értsük ezt? Hát nem egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket? Olyan, mintha itt Jézus valóban a saját hatalmából adna valamit az őt követőknek. Úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz az előzőből érthető meg igazán. Abból, hogy Jézus úgy küldi el a tanítványait a világba, ahogy őt küldte az Atya, hogy hirdessék a szabadulás evangéliumát, a Krisztusban nyert bűnbocsánatot. És aki elfogadja az általunk hirdetett evangéliumot, az bocsánatot nyer. És aki pedig megveti az általunk hirdetett evangéliumot, annak a bűnei megmaradnak, mert nincs más esélye az embernek a szabadulásra. Nem mi keresztények adjuk a bűnbocsánatot, hanem a bűnbocsánat az evangéliumban van, amit mi hirdetünk, és amit hirdetnünk kell. Jézus nem csak az ige hirdetés hatalmát, hanem annak felelősségét is ránk bízta. Ami nagypénteken és ami húsvétkor történt, arról az egész világnak tudnia kell, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása megtörte a bűn és a halál hatalmát, és szabaddá tette az utat Istenhez. Mi vagyunk a tanúk, akiknek hirdetnünk kell az örömhírt. Először is otthon, aztán a barátaink körében, aztán a munkahelyünkön, és így tovább. A keresztény élet küzdelmes élet. A jó hír az, hogy nem egyedül kell végigcsinálnunk. Jézus ugyanis nem csak abban az értelemben van velünk, hogy feltámadt a halottak közül, nem csak abban az értelemben, hogy ő ma is élő és mindenható Úr, hanem ennél sokkal személyesebb módon van velünk. Jézus az ő szent lelkét adta nekünk, amely által igaz lehet az, amit ő mondott, én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Jézus nem csupán velünk van, hanem ő bennünk él azáltal, hogy saját lelkéből adott nekünk. Ezért nekünk igazi békességünk lehet. Nem kell félnünk a bizonyságtételtől, mert arra a Szentlélek tanít meg minket. És ő ad nekünk elég erőt ahhoz, hogy végigjárjuk azt az utat, amelyre Krisztus hívott el minket. Amen. Az ige hirdetésre válaszképpen fennállva énekeljük a 348. dicséretünk harmadik versét, amely az új énekeskönyvben az 516. dicséret. A 348. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Most pedig helyünket elfoglalva imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy azért jöttél ebbe a világba, hogy minket megszabadíts. Köszönjük, hogy azért támadtál fel a halálból, hogy veled együtt mi is feltámadhassunk az új életre. Urunk, te látod, hogy most épp milyen állapotban van a mi szívünk, hogy mennyire közel vagyunk hozzád, vagy épp mennyire vagyunk távol tőled. Kérünk, add nekünk a te békességedet. Kérünk, hogy szabadíts meg minket azoktól a dolgoktól, amelyek elválasztanak tőled, amelyek megakadályozzák, hogy feltámadott úrként lássunk téged. És kérünk, hogy küldj el minket a világba, hogy hirdethessük az evangéliumot. És kérünk azokért is, akik most zárt ajtók mögött vannak, azokért, akik megfáradtak és meg vannak terhelve, hogy te légy ott velük a te igéd által. És kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, és benne mindazokat, akik téged keresnek, és téged követnek. Tied legyen a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig egy csendes percben kiki vigye a saját imádságát az Úr elé. Most pedig fennállva imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A hirdetések előtt szeretném átadni a teológia üdvözletét és áldáskívánását, és szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak a teológusokért és az ő szolgálataikért. Köszönöm.
Kedves testvérek, megköszönjük legátusunk Szegedi Bálint harmadéves teológiai hallgató köztünk való szolgálatát, ige szolgálatát. Isten áldását kérjük az ő életére, tanulmányaira, felkészülésére és szolgálatára. Hirdetem az előttünk álló alkalmakat. A holnapi bibliaóránkat az ünnep közelségére tekintettel most nem tartjuk meg, viszont csütörtök este 6 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, és 7 órakor énekkari próba. Pénteken délelőtt mamaköri alkalom lesz, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra. Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz házasköri alkalom, amelyre a házaspárokat várjuk szeretettel, és vissza fog állni minden istentiszteleti rend, ahogy lenni szokott. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk e részének zárásaképpen az előbb énekelt 348. énekünk, amely az új énekeskönyvben az 516. utolsó két versét énekeljük. Tehát 348. a régiben, 516. az új énekeskönyvben, 4. és 5. versét, előtted arcra esünk, s kérünk, édes kedvesünk. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.